Harmadik fejezet. Szentenciák. A nagykorúság nem jár automatikusan a szellemi képességek kiteljesedésével. Legalábbis rám igaznak bizonyult ez a megállapítás. A középiskola után öntudatosan kijelentettem szüleimnek, ellenőrző vizsgálatra ezután csak egyedül megyek. Így is tettem, bár az első alkalomra 7 évet kellett várni. Ez idő alatt továbbra is gyógyszereztem a szememet, de nem tartottam távol magam az ellenjavalt cselekedetektől. Továbbra is adódik a kérdés, hogyan aránylik a felvállalt kockázatból származó élmények haszna a látás károsodásához. Az élet nem algebra, nem is geometria. Ahány ember, annyi sors, annyi gondolkodásmód, ezért a feltett kérdésre sokféle válasz adható. Orvosi szentencia, a nagyobb mennyiségben bevitt folyadék megnövelheti a szem belső nyomását. Volt egy remek söröző a Krisztina körúton. Az érettségi napjait éltük, vagy épp szenvedtük az osztálytársakkal. Az egyik vizsganap után a fiúkkal ellátogattunk az újonnan nyílt Wernes-Grüner sörözőbe, ahol még nem jártunk. A szuterénben kultúrált ivót találtunk, a homlok ráncot előcsaló írásbeli feladat mielőbbi felejtésére pedig gyógyírt. Fejenként egy korsónyi kemény habú italban. Az asztal mellett eltöltött közel 1 óra hangulata és íze úgy megragadott, hogy a söröző törzshelyemmé vált. Egyik osztálytársammal hetente ellátogattam oda. Egyszer nagyobb társaságot hívtunk össze az ivóba. 6-an csörtettünk le a hordó formájú lejáró lépcsőjén. Letelepettünk az egyik asztal köré. A nagy sokára előkerülő pincért természetesen jól ismertük, láttuk, hogy kissé kapatos már, orra vége piroslott a pálinkától. Rendeltünk egy kört, ő megfordult egyet, és a tálcáról elég tette a krigliket. Nem tétlenkedtünk sokáig, harsányon csattant a hangunk egészségünkre. Már a 3. kört fogyasztottuk, amikor az egyik újonc fiú kezébe került az étlap. Csak a felhangzó vigyorgásra figyeltem oda. Mi az, fordultunk felé többen is. Ide nézzetek, bazsajgott önfeledten. Itt kapható egy kis adag ecetes torma is, ára 4 forint 30 fillér. A többi új fiú is élénken hahotázott, ám mi barátommal már ismertük az étlapot. Megköszörültem a torkom. Ha éhesek vagytok, szívesen rendelek egy kis adag ecetes tormát, hatan majd csak megbirkózunk vele. A füle tövéig szaladt a szájuk. Az italhordóért kurjantottam. A kelet-német gabona pálinka zsibbasztó hatása addigra a fülére is ráhúzódhatott, mert alaposan megvárakoztatta a hirtelen farkas éhessé lett társaságot. Az U alakú box mélyében ültem az asztal végén. Velem szemben állt meg a zöld-fehér kockás ingben sziporkázó pincér. 6 mereven figyelő szempár szegeződött arcára, alattuk kaján mosolyok kunkorodtak. A csapszék mögött stikában hörpintgető italhordó arca addigra már bágyat vörösben pompázott. Katonásan kiúzta magát, és egy újabb kör felszolgálása felől érdeklődött, ám csalódnia kellett. Egy kis adag ecetes tormát kérek, adtam le a rendelést. Annyira ilyet arcot vágott, hogy röhögnünk kellett értetlenségén. Egy percbe is beletelt, mire újra meg tudott szólalni. Mit is tetszik parancsolni? Egy kis adag ecetes tormát kérek, vágtam ki ismét. mintha gyökeret vert volna ingatag lába, úgy áll továbbra is az asztal végében. Eltelt egy újabb perc, azután váratlanul erősen megrázta kókadozó fejét, és motyogva megszólalt. Kicsit furcsa ízlésük van, de azért hozom. Már több mint negyed százada történt, de életemben azóta sem nevettem, pontosabban röhögtem olyan önfeledten, mint akkor. Oly elementáris erővel tört ki belőlünk, hogy a kocsma oldalfala kis hián megrepett. A plafonról pedig majdhogy hullani nem kezdett a vakolat. Egyre erősebben szúrt, majd már fájt az oldalam a megállíthatatlanul előbudjanó kacajtól, és nem sokára az életben maradás lett az első számú tét. Tüdőmben állandósult a levegőhiány, úgyhogy erővel kellett tűrtőztetnem magam a vígasságtól. De nem csak én voltam így. Mindannyiunk arca vöröslött, zuhatakként ömlő könnyeinket nem győztük törölni. Nagy nehezen lecsillapodtunk, de még hátra volt a második felvonás. Újra arra fordultunk, amerről a főszereplőnek kellett érkeznie. Kis tányéron hozta a mennyei mannát. Továbbra is riadtan félszegen pillogott, mintha nem lenne biztos benne, jól hallotta a rendelést. Megállt az asztal sarkánál, és a csésze alnyi tányérkán elénk tette azt a bizonyos kis adag ecetes tormát, mellé pedig egy kis kanalat. Amint elengedte a tányért, 10 000 másodpercen belül úgy kaptunk ama egy-két deka nyomva torma után, mintha ez lenne utolsó lehetőségünk az éhhalál elkerülésére. A pincér megkövülten nézte az utolsó torma szál birtoklásáért vívott tomboló küzdelmet. Kívánom mindenkinek, hogy egyszer ekként ismerhesse meg a sörre evett torma ízét. Kerüljön, amibe kerül. Orvosi szentencia: az erős fizikai igénybevétel megnövelheti a szem belső nyomását. Bakává lett osztálytársam haverjával, rákaptunk a kirándulásra. Egyikük sem volt a jelzetösvények avatott ismerője, ezért eleinte még az útvonal választás is komoly fejtörést okozott. Kedvtelésünk kapóra jött, egyik gyermekkori vágyam megvalósításához megvettem életem első magas szárú tornacipőjét. Feledhetetlen barangolások a Pilisben. Forrónak ígérkező nap hűs hajnala volt. Vonatra pattantunk, hogy elzötyögjünk Zebegényig. Jóformán csak mi ketten kászálódtunk le az egyre üresebb szerelvényről. A Duna felé vettük az irányt a fákkal szegélyezett kacskaringós országúton. Mélyeket szippantottunk az üde levegőből. Vérmes kirándulók ide vagy oda abban maradtunk a 3 évvel idősebb haverral, hogyha jön egy autó, leintjük, úgy mégiscsak gyorsabb. A köhécselő motorral érkező személygépkocsiban 3 üres hely is kínálkozott. Fékezett a sofőr, megneveztük célállomásunkat, és bepattantunk a hátsó ülésre. Szerencsénk volt, mert még így is alig értük el az átkelő hajót. Az induló kompról a szemben lévő üdezőt Pilis csodáltuk meg. A Duna közepén a békésen hömpölygő folyamot vettük szemügyre, és ahogy egyre közelebb értünk a túlparthoz, mindinkább a távolodó Börzsöny hegyeinek látványát itt a szemünk. A vízi jármű hangos csattanással ütközött a pontonnak. Ha a zöldfülű természetjárónak kevés a pontosan megrajzolt turista térkép útmutatása, nyissa ki a száját. A jelzett út kígyó vonalban vezetett ki a faluból. Egy tanya jellegű gazdaság mellett haladtunk el, sokféle házi állat rikoltozott a tágas udvaron, legalább annyi szólamban, mint mi hajdanán a Janda Vilmos kulcsos házban. A térkép alapján tudtuk, hogy a Rám szakadék bejárata jobb kézre esik. Nem jártunk még erre. Ezért minden lekanyarodó ösvényre besiettünk, hát ha az kell nekünk. Ám sokáig tapodhattuk az egyenes, széles földutat. Bal oldalt tágas, füves síkok követték egymást, ahol a parkoló autók közelében sűrűn sorakoztak a sátrak. Tollas labda röppent a kék ég felé, és aláhulva ismét űrhajó módján próbált kitörni a föld vonzásából. A ritkás erdőszélen gyermekek népes indián csapata ólálkodott. Arrébb füstcsíkot eregetett a sistergő tábortűz, és kondér szívta magába a tüzes láng nyelvek lehelletét. A messze távolban fából ácsolt asztalokat és lócákat fedeztünk fel. Leültünk, és előszedtünk némi harapnivalót a vállunkat húzó tarisznyából. Duplán jól jártunk a helyjel, mivel a szakadék bejárata is ott volt. Mennyivel ízletesebb a mindennapok reggelie, ha azt a friss levegőn, például egy erdő szélén ülve falhatja be az emberfia. Az asztal mellől jól ráláttunk a kis patakra, mely tőlünk alig 20 méterre folyt ki a szűk völgyből. Gyerekek ugráltak át rajta nagy visítozva. Az ügyesebbek száraz lábbal úszták meg a merész játékot, az ügyetleneknek pedig szídás, esetleg még egy füles is jutott a vizes láb beli mellé. Alig kanyarodtunk a szorosba vezető csapásra, a vadregényes táj valósággal megigézett. Két oldalt egyre magasabbra törtek a sziklafalak, a meredeken sűrű ajnövényzet nőtt a nyulánk fák között. Hűs párás levegővel szívhattuk tele tüdőnket. Lábunk közelében csendesen csordogált a hideg vízű sekély patak. Fejünk fölött éneklő madarak hangját, a hömpölyöket kerülgető víz gyengét csobogása festette alá. A csapást követve olykor átszökkentünk az ér túl partjára. Járt utat a járatlanért el ne hagyj! A sáros víz néhol úgy kiszélesedett, hogy tocsogott a cipőtalpunk alatt, ha a haladást elősegítő kő mellé léptünk. Teljesen váratlanul megtorpant előttem a haver, és mutogatni kezdett. Az áldóját, azt nézd meg ott fönt! Óriási fák dőltek át keresztben a völgy felett. Vastag és vékony ágaikkal belekapaszkodtak a túloldal növényzetébe. Mintha nem is lenne civilizáció, és az érintetlen ős természetben járnánk. Majd, hogy nem fél homályban lépkedtünk tovább, a csapás a meredek tövében vezetett. Olykor nagyobbakat is kellett lépni, mert akadály bizony volt bőven. Egyre jobban beszűkült a szurdok, és nagy meglepetésünkre a végén függőleges sziklafal mered fel előttünk. Több kiránduló is ott totojázott, nem mindenki mert felmászni. A falba úvasakat rögzítettek elődeink. A sajátos lépcsősor mellett vastag vaslánc volt a kapaszkodó, hogy a turisták nyaktörő légtornász mutatvány nélkül is feljuthassanak. Nagyobb virtus inkább az ereszkedéshez kellett volna. Nem piszmogtunk sokáig, nekiugrottunk a sziklának, és hip-hop már fent is voltunk. A magasból visszatekintettünk a magával ragadó völgyre. Már akkor tudtam, hogy nem utoljára járok ott. A kanyon viszonylagos hűse után valósággal melbe csapott a fullasztó hőség. Egymásra néztünk, hát éppen ez hiányzott. Szétnéztünk, nem messze. Egy népes osztály tartotta megérdemelt pihenőjét. A piris térképét észak felé fordítva kiterítettük a dúsfűre, és figyelmesen memorizáltuk az útvonalat. Rövid ideig egyenesen mentünk, majd balra vettük az irányt, hogy több forrás közelében elhaladva kijussunk az erdőből. Átvágtunk az országúton, és vaddisztó módján becsörtettünk egy nehezen áthatolható bokrosba. Újra a kitaposott csapásra értünk, amit már könnyen követhettünk fel dobogókőre. Fel is néztünk, majd kitörött a nyakunk. A Duna és a hegycsúcs között ugyanis 600 méter a szintkülönbség, és a java még előttünk tornyosult. Puccu neki elszánt léptekkel nekivágtunk. Megkerültünk egy bokros részt, és lélekben hátra őköltünk, hogy megláttuk a 25 fokos kaptatót. Komótosan haladtunk, gyakran csak oldalvást araszoltunk, mert a száraz sima földön a lábunk állandóan vissza akart csúszni. Egyre jobban ziháltunk, légszomj folytogatta a torkunkat, méregettük, ugyanhol állhatnánk meg egyet szusszanni. Nem csak velünk babrált ki a hegyoldal, több kirándulót is utolértünk. Hangosan fújtatott mindegyik, sőt, egyesek már a visszafordulás gondolatával kacérkodtak. Egy lankásabb helyen mi is megálltunk, alig volt pár négyzetméter. A parányi területen mégis népes csapat verődött össze. Mindenki a másik arcát figyelte, hát ha mégsem ő zihál a legjobban. Mi is szétnéztünk, és úgy véltük, talán nem vagyunk a vert mezőnyben. De azért nagy csúfság, hogy ettől a talán 5 kődobásnyi távolságtól ennyire elfáradtunk. Hol van itt a fiatalos erő, az edzettség? Megegyeztünk a haverral, hogy innen már egy húzamban megyünk fel a tetőre, mert a gyakori megállások sok erőt vesznek el a szervezettől. Megpihent tüdőnket mélyen teleszívtuk levegővel, aztán mindenre elszántan nekiveselkedtünk. A lábunk továbbra is gyakran kipörgött alólunk, hol itt, hol ott kapaszkodtunk meg egy fatörzsben vagy ágban. Beértünk egy alig vánszorgó társaságot, egy ideig a nyomukban haladtunk, aztán kitettük az indexet, és elpörköltünk mellettük. Néha cifra szavak röppentek fel szánkból az ágakon csendben kuksoló madarakhoz, amint tova haladtunk fészkeik alatt. Mennyivel egyszerűbb felrepülni a hegytetőre a madárnak, mint gyalogosan felküzdenie magát az embernek. Én se bántam volna, ha mondjuk kőszálisas lehettem volna 10 percig. De ember, küzdj, és meglátod, lesz eredménye. Épp hogy embernyi széles volt a taposott út. Ha jobbra tértem volna, felbukom a meredekben, ha balra, a mélybe bucskázom. A kanyarokban megcsodáltuk az elénk táruló panorámát az egyre távolodó Dunával, ami nem is olyan régen keltünk át. De jó lenne egyet csobbanni benne. Nem célszerű azonban örökké csak álmodozni, ahogy az időből visszazökkenünk a sok verejtéket követelő valóságba. Az szinte elviselhetetlen traumát is okozhat. Újabb fújtató társaságot értünk be, miközben elléptünk mellettük, befogtuk a szánkat, hogy a légszomjjal küzdködők azt higgyék, nekünk meg se kottyan ez a kis séta. Oldalt pillantgatva lesték, hogy kik is azok a szuper turisták, akiknek meg se kottyan az a nyomorult emelkedő. Alig vártuk már, hogy elhagyjuk őket, és végre jól kiszuszoghassuk magunkat. Szugeráltuk magunkat és egymást, hogy le tudjuk küzdeni a megpróbáltatásokat. Egy éles balkanyar után kisebb csapat ütött alkalmi tanyát, és mintha fürge lábak macska lépteit hallottam volna a hátam mögül, kinkeservesen megfordultam, és egy 10 éves lányka mosolygott rám vidáman. Láttam, hogy neki valóban nem gond a hegymenet, még egy apró lihegése adta el csöpp kis száját. Hát te kis atomhajtású, hogy kerültél mögénk ilyen hirtelen? Szüleim még ott szuszognak valahol a hegy aljában. Gondoltam, szétnézek följebb, és nekiíramodtam. Döbbenten néztünk össze a haverral. A felhőtlen nappali égnél is világosabb volt. Ha más nem is, de ez a kis csaj előbb-utóbb úgy itt hagy minket, hogy még a hátát se látjuk. Hármasban ballagtunk tovább. Valamennyi energiát még a szapora beszélgetéshez is sikerült átcsoportosítanom. Szülőkről, iskoláról, munkáról, és persze más kirándulásokról cseverésztünk. Olyan szemtelenül könnyed volt az a csiriperő csacsogás, már mérgelődni sem jutott eszünkbe. Azon viszont hosszasan elgondolkodtam, hogy mennyivel szívósabb ez az ifjú titán, mint mi. Kimondottan vékonyka volt az elnyűhetetlen gyermek, és úgy véltem, csak is emiatt bírhatja ilyen könnyedén. Szemből virgonc fiatalok érkeztek, az ő dolguk sem volt sokkal könnyebb a miénknél, az ő lábuk is igencsak csúszkált. Mások kerékpárral a vállukon igyekeztek lefelé. Egyre magasabbra hágtunk, de fogalmunk nem volt róla, mennyi van még hátra. Túratársam bandukolt az élen mögötte, én lihegtem, és a visszafogott léptű kislány zárta a sort. Haverom váratlanul megszólalt. Egy kidőlt fa fekszik keresztben az úton, teljesen elzárja. Alatta nem férünk át, és túl vastag a fatörzs ahhoz, hogy könnyedén átléphessünk rajta. Megállította a havert a természet kikerülhetetlen sorompója. Ez volt a lehető legrosszabb, ami megeshetett velünk. Meg kellett állnunk. Nem akartam hinni a szememnek, és reménykedve kuksoltam az akadályt. Méregettük, sehogy se volt ínyünkre. Amíg mi totojáztunk, a lányka úgy libbent át fölötte, mint a pihe. Már a túloldaláról mosolygott ránk angyali arccal. Nem is oly nehéz. Na, ez itt a vég, adtam meg magam a sorsnak. A haver nekigyűrközött, és mintha morgott volna valamit az orra alatt. A túloldalról fáradt mosolyjal nézett rám vissza. Ha nehezen is, de mászható. Lehet, de olyan görcsöt éreztem, hogy szinte mozdulni se bírtam tőle. Másba is akadt, a lábamat piszkosul szorította a két napja vásárolt félszámmal kisebb magas szárú sportcipő, 43-as méretű nem volt a boltban. A kényszerű megállás teljesen kiszívta az erőmet. A kislány ez alatt könnyed lépteivel bejárta a közeli oldalt, sőt jócskán előre is szaladt, hogy feltérképezze az esetleg még ránk váró akadályokat. Nagy sokára én is rászántam magam a mászásra. Átkínlódtam magam a fatörzsön, és lerogytam annak túloldalán. Mikor megyünk tovább? Na, csak esznek érdezte volna a csodálatra méltó lányka. Pedig láthatta rajtunk, hogy ez az idő még nem érkezett el. Mivel nem kapott választ, várt még két percet, majd udvariasan elköszönt, és tova libbent azokon a pipa szárvirgácsain. Megcsóváltuk a fejünket, csak nem déli bábot láttunk. Összeszorítottam a fogam, és útra keltünk mi is, mert a kanyarban megelőzött csapat beért minket. A lábamat görcsben tartó izomláz lassan oldódott. Pehemre a szűk cipőben egyre jobban fájt a bal lábfejem. Ha a természet gigantikus ereje nem gördítette volna elénk az akadályokat, viszonylag elfogadható állapotban értünk volna fel a csúcsra, de így alig marad bennem erő. Még jócskán kutyagolhattunk fölfelé a keskeny úton, és amikor elénk tárult a vége, egyszerűen elképedtünk. Az előzőeknél is meredekebb szakasz várt ránk. Valóban utolsó tartalékaimat kellett mozgósítanom ahhoz, hogy felküzdjem magam a dobogókőre. Elvánszorogtunk az első valóban síknak nevezhető gyepig, és eldőltünk, mint a zsák. Hanyat fekve nyöszörögtük, ezt még egyszer sohasem. Távoli trillázásra figyeltünk fel, bár a kimerültségtől egymás szavát is alig értettük. A haver végül megkereste tekintetével az önfeledten éneklő pacsirtát. Nagy nehezen én is arra fordítottam a fejemet. A virágos réten önfeledten énekelve, ott futkározott az atomhajtású lányka. Mindkét lábamról lehúztam az egyre kíméletlenebbül szorító csukát. Bal nagy lábujjam mellett vízhólyag növekedett. A feltört hús már enyhe nyomásra is fájt. Közben érdeklődve figyeltük a Duna felől érkező kirándulókat, akik a hegytetőre érve nyomban a fűbe rogytak. Ismét izomláz tört kalodába gyötört lábamra. A földre döntő fáradtság múlóban volt, de kőkeményre merevedett vádlim további maradásra kényszerített. A cél azonban még messze volt, nem időzhettünk sokáig. Nagy sziszegve felhúztam a cefetű szorító cipőt, és killódva feltápászkodtam. Ólomsúlyú tagjainkat alig vonszoltuk a közeli szálloda felé. Néptelen volt az épület előtt a parkoló, az egész környék. Bár a pihenő ideje alatt aprólékosan átböngésztük a térképet, most a parkolónál felállított táblán is megnéztük az útvonalat, de olyan sok turista út indult ott egy pontból, hogy a kuszaságon nem tudtunk eligazodni. Az aszfalt mellett bevártunk egy csapat kirándulót, és megkértük őket, mutassák meg a helyes ösvényt. Könnyűnek ígérkező séta várt ránk a hegytetőről aláereszkedő lankán. Pilis Szent Kereszt felé tartottunk. Szótlanul lépkedtünk egymás mellett, de a liget nem volt csendes. Egy elhivatott fakopáncs végezte mindennapos gyógyító munkáját az egyik fatörzsén. A nap élénken megvilágította a ritkás erdőt, a beszűrődő fényromantikus hangulatot varázsolt, mi mégis inkább a lábunk elé figyeltünk. Súlyomat egyre inkább a jobb lábamra helyeztem, hogy kíméljem a balt. A körülményekhez képest tempósan fogyasztottuk a métereket, tudtuk, hogy hamarosan kiérünk a műútra. Odáig több magunk fajta fiatallal is találkoztunk, egyikük arca sem volt sápkóros. Szikrázóan sütött a nap, és ahogy ereszkedtünk, úgy vált egyre rekkenőbbé a hőség. Lecsupaszított felső testünk mohón itta a barnító sugarakat. Pilis Szent Kereszt túlsó végéig koptattuk az aszfaltot. A falu végében élesen jobbra kanyarodtunk a jelzésen, ahol a térkép szerint egy meredek kaptató várt ránk. Annyira strapásnak bizonyult, hogy újra bokrok ágaiba kellett kapaszkodnunk, hogy feljebb juthassunk, vagy legalább ne csúszunk vissza. Patakokban szakadt rólunk a verejték. Felszálló por beletapadt kitágult pórusainkba. Néha már sercinteni sem tudtunk, mert nem volt mit. Valahogy kikeveredtünk az ember izzasztó hegy jobb szélére, és a mélybe tekintve egy könnyen járható útra lettünk figyelmesek. Mivel egyikünknek sem volt kedve tovább szenvedni a nagypupu hegyen, kerestünk egy járhatónak tűnő oldalcsapást, hogy aláereszkedjünk. Továbbra is a haver ment elől, így ő talált rá a lejáróra. A köves, de inkább kavicsokkal borított út annyira meredek volt, hogy előbb kielemeztük, járható-e egyáltalán. Óvatosan ereszkedtünk alá, minden lépésre alaposan figyeltünk, különösen pedig arra, hogy kellő távolságot tartsunk, mert ha a hátul lévő megcsúszik, könnyen magával sodorhatja az úttörőt. Szinte centiméterenként araszolgattunk, leginkább gugolva, teletalpon csúszva. Állandóan kapaszkodtunk valamibe, sziklába, ágba, vagy jobb híján egymásba. Sajgó lábamat kegyetlenül meggyötörte a terep, de nem értem rá sopánkodni, mert a lejutásra kellett koncentrálnom. Nyak és lábtörés nélkül úsztuk meg az ereszkedést, felnéztünk a magasba, és a megtett útra emlékezve bólintottunk. Bizony nem kis tettet hajtottunk végre. A kitartást igénylő változtatás igencsak megérte, mert mese szép helyre értünk le, a Szurdok völgybe. Keskeny mederben csordogált a patak, kis fahidak vezettek át a sekély kavicsos medren. Szemnek, lábnak idilli környezetben haladtunk. A patak duruzsolása olyan jótékonyan hatott megviselt szervezetünkre, hogy lassanként megfeledkeztünk az átélt kínokról. A térkép szerint hosszú egyenes út várt ránk. Lábam állapotához mérten jó tempóban haladtunk a gajakkal teleszórt csapáson. Őszinte csodálattal emlékeztünk a rám szakadék élményeire, és agyba főbe dicsértük magunkat, hogy milyen spéci módon robogtunk fel dobogókőre, a minket is könnyedén lepipáló lánykáról, azért a nagy öndicséret közben sem feledkeztünk el. Közben érdekes helyre értünk. Jobb oldalt közvetlenül a turista út széle mellett erdőzöldelt, de nem akármilyen. A fák törzsei 2 méternél nem távolabb magasodtak. A lombok teljesen összezártak, és az erdő szélétől úgy 5 méterre már vaksötét volt. Hideg levegő áramlott ki a rengetegből. Ilyesféle lehetett a mesebeli sötét erdő is. Tovább indultunk. Több mint 1 órája gyalogoltunk a séta útnak is beillő ösvényen, és egyetlen turistával sem találkoztunk. Úgy tűnt a távolban, mintha elfogyna az erdő, erősödne a fény. Alig, hogy kiléptünk a ligetté ritkult fák közül, már is váratlan látvány tárult elénk. Mindkét oldalt hosszú putri sor húzódott az út mentén. Na komám, szóltam oda a havernak, ha most az őslakók megkergetnének minket, a fáradtságtól nem tudnánk elszaladni. Némelyik kaiba ajtajából kíváncsi fekete szempárok villantak ránk. Kimit amott spárgát húztak ki 2 fa között, azokon száradtak a mosott ruhák. A fateknő a házfalat támasztotta. Csendes volt a sor, és mi továbbra is előre tekintve lépkedtünk egymás mellett a poros úton. Túratársam váratlanul elnézett előttem keresztben, látszólag intett valakinek, és felkurjantott: szia, Laci! Nem tudtam, mire vélni. Magam is jobbra néztem, hát mit látok? Egy mutatós szamár állt az út mellett, őt szólította, hogy lelkesen a haver az én becses keresztnevemen. Nagy duma volt, jót is nevettünk mindketten. Ha sokára is, de elfogytak a kaibák, és már hagyományos parasztházak formálták az utcaképet. Többségüket még zsindely fette, de akadtak köztük cseréptetősek is. Az udvarokon békés csend honolt, az árnyékban a házi szárnyasok is csak pihegtek. A gazdasági épületek mögött szépen rakott kazlak magasodtak, kanyarodott az út, ki tudja, mikor készült aszfalt került a talpunk alá. Akkor a kátyuk sorjáztak rajta, hogy a figyelmetlen autós alig húzhatta meg tengelytörés nélkül. Teljesen kiszáradtunk, a víz már rég kifogyott kulacsainkból. A templom magas tornya vált az életben maradás biztos támpontjává, mint tudnivaló országszerte egymás közelében található a templom, a tanácsháza és a kocsma. Lelkesen léptünk be a talpon álló ajtaján. A termetes, pocakos csaposon kívül egy teremtett lélek nem volt odabent, ha csak a legyeket nem számítjuk. 2 korsó sört kértünk. Langyos volt a kőbányai világos, de mégiscsak sör. Én a pultnak háttal helyezkedtem el, a haver velem szemben állva támasztotta a 2-es tisztaságú asztalt. Egyszer csak elnevette magát, nézd már, mi van kiírva a falra a csapos feje fölé. Kissé közelebb léptem a pulthoz, és egy mocskos rajzlapot vettem észre ezzel az írással: a földre köpni tilos. Hát ez kolosszális, milyen nívós helyre vetődtünk. Jót nevettünk a fura feliraton. Még jó, hogy rajtunk kívül senki sincs a söntésben. Aztán csak kibújt belőlünk a nyelvészkedés kis ördöge. Na jó, a földre köpni tilos, de a falra vagy netalán a plafonra szabad? És egymásra? Ilyen marhaságokkal vidítottuk egymást, a nedűt kortyolgatva. Egy újszerű helyi kultúrát megismerve, lelkiekben gazdagodva léptünk ki a Csehó ajtaján, hogy megkeressük a falu felett magasodó hegyre felvezető meredek utat. A távolsági busz megállójában poros bundájú kutya szimatolt a szemetes körül. Aszfalton koptattuk a távot, és magunk is úgy lihegtünk a bitang meredeken, mint a megkergetett kóbor kutyák. Elfáradva értünk fel az oszoly szikla alá. A függőleges falon hegymászók gyakoroltak, de nekünk eszünk ágába sem jutott, hogy utánozzuk őket. A síkvidéki gyaloglás jobban ízlett. Elhaladtunk Petőfi Sándor emlékműve közelében, de akkor már régen szem elől vesztettük a turista jelzést. Derékig érő gazban gázoltunk. Már a jobb lábamra is sántítottam, a bal pedig kibírhatatlanul fájt. Többször is megálltam. Úgy éreztem, lépni sem tudok. Mivel a fensíkon egyetlen fa sem nőtt, a nap égető sugarai akadálytalanul érhettek minket, újabb kemény megpróbáltatást okozva elcsigázott szervezetünknek. Véget nem érő dudváson harcoltuk át magunkat, semmi bíztató jel. Bár a kocsmában teletöltöttük vízzel kulacsainkat, a hűs korty csak a szomjúság ellen ért valamit. Fáradtság ellen vajmi keveset. Huzamos menetelés után megérkeztünk Pomász szélére. Végre vége, gondoltuk, mert még nem tudtuk, milyen hosszú is ez a falu. Mindkét lábam külső élére lépve vánszorogtam, fogamat keményen összeszorítottam, minden lépésnél kibírhatatlannak tűnő fájdalom hasított belém. Fél órába is beletelt, mire a hév állomásra értünk. Teljesen összetörve rogytam le az első padra, délután 6 órakor. Kígyóként sziszegve szabadítottam ki lábam a cipő fogságából, de már az első pillantás is rosszat sejtetett. Mindkét zoknim véres volt. De hátra volt még a fekete leves. Mindkét lábfejemen kilátszott a nyers hús. A nyílt sebekre gyógyírt egyedül a 25 megtett kilométer és a körülbelül 800 méter szint jelentett. Az is hülye, aki térképpel a kezében eltéved a természetben, nyilatkoztam ki a habernak. A pomázi hévállomásról Ajanda Vilmos kulcsos ház felé tartottunk. Még a faluban elkezdtem feleleveníteni nagy kamasz emlékeimet, így az első állomás fontosságát ideje korán megértette a haver. Szerettem volna újra látni az erdő közepén a feledhetetlen élményeket adó kis házat. Elhagytuk az utolsó falusi portát, jobbra tértünk, és tempós léptekkel vettük célba az erdőt. A térképet már jó előre memorizáltam, így az továbbra is összehajtva lapult a tarisznyában. Ám a táj sehogy sem tűnt ismerősnek. Egyre jobban elbizonytalanodva, mondhatni, hogy az orrunk után haladtunk. Tágas térségen vágtattunk át, és még egy csupasz dombra is felkapaszkodtunk. A kilátás valóban szép volt, pláne, hogy ott láthattuk előttünk a halom valóságos tükörképét is. De a fenébe is mi nem ezen a fátlan, erdei lak nélküli helyen akartunk kikötni. Tarisznyám mélyéből kedvetlenül előkotortam a térképet, és behatóan tanulmányozni kezdtük, vajon hol lehetünk. Addig forgattuk és böngésztük azt a színes abroszt, amíg rá nem jöttünk, a szemközti domb mögött kéne lennünk, hogy hamar rátalálhassunk a keresett szálláshelyre. Összehajtogattam a nyomda szagú útbaigazítót, és kissé ironikusan megállapítottam, ezek szerint én is hülye vagyok. Torony iránt levágtáztunk a járatlan gazos lejtőn, lendületből vágtunk át a völgyön, és továbbra is torony iránt nagy nekiíramodással megmásztuk a másik dombot. Onnan már a szakszerű tájékozódási eszközt is igénybe véve folytattuk az utat, és igaz jóval arrébb, mint gondoltuk volna, rátaláltunk a szállásra. Néptelen volt a lak, ám fejemben élénken megelevenedett a tájék. Izgatott diákok álltak egy kupacban, és elveszett társaik sorsán tanakodtak. Hírül vették, hogy az osztályfőnök végérvényesen vissza akar fordulni, de lebeszélték tervéről. Majd cigaretta füsttel vastagon telefújt sötét padlástér homályos képe tűnt fel lelki szemem előtt. Tovább pergett a színes kópia, és a szűrt fényben láttam, amint az összecsukható ágyon csete és moha lerohan, hogy heves kamasz vágyunkat kielégítve élménydús fél órát birkózzunk hármasban. Aztán a feledhetetlen éjszakai állatkoncert és az ablakon lecsobogó fiús vízesés képei. Eljött a hajnal, és mi 8-an srácok nagy elánnal kimertük a vizet a ház mellett fakadó forrásból. Minek a lányoknak cicamosdás. Elfogytak a múlt élénk emlékei, és ráeszméltem a könyörtelen csendes valóságra. Talán már léptem is egyet az ösvény irányába, de végül mégiscsak bekukkantottam a veranda poros üvegén. Kár volt. Felkerestük a ház melletti forrást, és teljesen kiszáradt. Talán már a természet is úgy gondolta, minek a turistáknak ivóvíz. Lehangoltan hagytam el a dicső emlékek helyét, de magamban továbbra is olyannak látom, mint egykor volt. Kelet felé haladtunk, lefelé egy hegyről. Azért emlékszem ilyen jól az irányra, mert hátunkba sütött a délutáni nap. Csak a lábam elé figyeltem, az éles kövekkel tarkított úton óvatosan kellett lépkedni. Hogyhogy nem felemeltem pillantásomat, és olyan páratlanul szépet láttam, hogy lecövekeltem. Messze a mélyben egy hatalmas fa színpompás koronája rít ki élesen a zöld háttérből. A nap a hátam mögött lévő hegy mögé bukott, és egyre haloványabb sugarai gyönyörűen megvilágították a gazdag lombozatot. A sárguló milliónyi árnyalatban ragyogó leveleket olyan mélytűzű színekre festette, hogy az maga volt a csoda. A többi fa egy kaptafára szabottnak tűnt mellette. Ritkán fordult elő velem, hogy egy túrán valami ennyire rabul ejtsen. Kőből épült turistaház mellett haladtunk el, és utána sok apró támfával erősített, változatosan kanyargó földlépcsőn vezetett lefelé az út. Kimondottan romantikus volt a teraszos erdei táj. Nem sokkal rá egy nyílegyenes, ráadásul sík gyalogútra értünk. Könyvekről beszélgettünk a nyomdász haverral. Szóba került Ray Rögbi a Domb című regénye, amiről újabb témának az idegen légióra asszociáltunk. Elmondta nekem, mi is az az erőltetett menet. A teljes menet felszereléssel felpakolt légiósnak percenként 120-at kell lépnie, leginkább homokos talajon. Szerencsére nem volt dugig tömött hátizsák rajtunk, a fenének se hiányzott volna. Homokos talaj sem volt kilátásban, de ezen se csodálkoztunk. Úgyhogy, ha már ilyen kényelmesen járható úton vagyunk, miért ne próbálnánk ki, hányat tudunk lépni egy perc alatt? Másodperc mutatós óra volt rajtunk. Csupán időzítés kérdése volt, mikor kezdjük el az eszeveszett száguldást. Háromszor is nekirugaszkodtunk a csúcskísérletnek. A legjobb eredményünk percenként 116 lépés volt.